Hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A budapesti prímási palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hitpajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hitpajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzetes arra emlékeztetett, hogy Erdő Péter teológiai tanulmányait 1970 őszén a kommunista diktatúra idején kezdte meg Esztergomban. Úgy fogalmazott, ha valóban meg akarjuk érteni életének és szolgálatának jelentőségét, akkor ezt a történelmi környezetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Beszédében felidézte Simonyi János egykori bakácstéri káplán szavait is, aki már 1970 nyarán különleges jövőt látott a fiatal pap növendék előtt. Plébániánkról egy nagyon tehetséges fiatal jelentkezett papnak, ősszel kezdi tanulmány éveit. Meglátott kiváló pap, tudós tanár lesz belőle hamarosan, vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretett Szolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A Szent Mise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A Szent Beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.
Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leo pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leo pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend 4 egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles táblatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.
Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában.
A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leo pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
Io sono la vite vera.
Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháze két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leo pápa.
L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által, és ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
Másodszor Leo pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent VI. Pál tanítását, 14. Leo arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
Végül 14. Leo arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta, A kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát! Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát! Adományozz a Péter fillérek javára! Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Jézus Krisztus személyéről elmélkedik dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az EKKE Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kardékánjával és Kovácsné Nagy Diannával, az EKKE gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával. Műsorunk a 2024. január 12-i adásunk ismétlése.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit. Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt, és egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a II. Világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket népbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot, amit a pártközpontban elmondtak. És egy ilyen előadás alkalmából azt mondta az egyik előadó, hogy az pedig, hogy kereszténység, azt felejtsék el, a Biblia az egy mese, egy mesekönyv, és Jézus pedig nem is létezett, ő egy kitalált személy. És akkor egyszer csak valaki feltette a kezét a közönség soraiból, és megkérdezte az előadót, hogy ismeri-e a nagy szovjet enciklopédiát. Nyilván azt válaszolta, hogy ismeri. És ami abban benne van, azt ön elhiszi? Persze, hát az a legnagyobb tudományos mű, ami létezik a világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember otthagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hit annak a Krisztussal foglalkozó része az hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus, Zoltán?
Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemén, szemüvegén próbálom megszűrni, hogy mit kell tennem. De most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma, és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagy szovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne, és hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendenst jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján én igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
Anna?
Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az Isten képemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a teremtő atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóraindító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszt hordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán rosszat biztos nem fog tanulni, és hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy istenképe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette. Hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennap életünket azt hogyan éljük meg.
Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban. Szinte meg sem lehet számolni azokat a könyveket, amelyek Jézus életét dolgozzák fel, akár ilyen nagyon-nagyon apokrif módon, akár valami regény formájában, akár személyes példákon keresztül, és hát nagyon sok teológusnak van könyve, amelyik Jézus Krisztus vagy Jézus a Krisztus címet viseli. Amikor én a teológiai licenciára készültem, akkor a dogmatikán belül a krisztológiai rész volt az én választott területem, és hát vagy 10-12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy úgy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét. Fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sok felé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig ha nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmesélhetek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ez a találkozással kapcsolatos. Szőulban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetés, ők merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárig, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hisz, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus él Dél-Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogy ha ott egy urnatemető lesz, akkor az a régi koreai hiedelem szerint szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem ez anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért még milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust.
Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztényi módon viselkedjünk, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak, és hogy mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet. És hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet. Illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. És persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen kápláni helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ, de azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Diha hitoktatás során ezt hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, de mégis úgy a mindennapok találkozása során.
Ismételten tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusot szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam. Én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni. Ez nyilván az ő dolguk, hogy rendezzék el. Mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne és velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, is be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól el voltunk. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szentáltozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kar dékánjával és Kovácsné Nagy Diannával, az EKKE gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával beszélgetett. Műsorunk a 2024. január 12-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0 óra 5 perckor kezdődik a Közelkép, melyben ellátogatunk a Miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola családi napjára, valamint Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök homíliáját is meghallgathatják. 0 óra 35 perckor a Líceumi Krónika szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Zöld hullám. Adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készített összeállításunkat, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. 2 óra 30 perckor az Erdő Fohásza című műsorunk első felében a kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallanak Fülep Teofil túravezetőtől, majd megismerhetik a harkályok különleges világát, s végül Bársony István Menyét című novelláját olvassuk fel. 3 óra 5 perckor a Közéletben Sűsápra, Kácsra és Mezőkövesdre látogatunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Azáltal, hogy befogadjuk Jézust igéjében és az eukarisztiában, azzá válunk, amit magunkhoz veszünk. Azzá a testé válunk, amelynek a feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Így az eukarisztia az eljövendő ország szentsége. Az eukarisztia annak az útnak a kenyere, amely a mennyei hazába vezet bennünket, egészen addig az áldott napig, amikor Isten lesz minden, mindenben. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Hamarosan éjfél, ekkora himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai műsora. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Birincsik Márton, Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Németh Tamás, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Krisztus mindenkiért meghalt, hogy akik benne új életet élnek, nem maguknak, hanem annak éljenek, aki meghalt és feltámadt értük. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. Olvasom a második korintusi levélben. Sík Sándor írta: egy új világban születőben mondják, kik felkötötték az idő kolompját. A vének, kiknek szája fél sírásra, megérett a világ a pusztulásra. Ne higgy nekik, magadnak higgy, lelkem. Én egy órával mások előtt keltem, de fáradt nem vagyok, és bizalmasaim a csillagok. Én hiszek benne, mind a világ ellen. Őrá esküdtem ifjú életemmel, s azóta minden évszak újuláson még-még újabbnak, ifjabbnak látom, és örökebbnek. Ó, hogy issza fényét, hogy zsendül rajta új sarj, új reménység, mely örököt akar. Csak ami örök, az a fiatal. Biztos vagyok abban, hogy az egyháznak és hitnek mindig van jövője. Mindig lesz az emberi kérdés, hogy mi az élet értelme. Ezzel együtt megmarad a kérdésre adott fölülmúlhatatlan válasz is az Istenember Jézus Krisztus személyében. Bonaparte Napóleon írta: értem is lelkesedtek, értem is sokan mentek a halálba. Szívesen követtek a véres mezőkre, amíg győzelem kísérte zászlóimat. De csak addig, amíg közöttük voltam. Amíg látták szemem villogását, és kézzel foghatóan érezték hatalmam erejét. Ma? Vajon ki szeret ma engem? S 10-20 évvel halálom után ugyan kimenne halálba az elpusztult, a halott Napóleonért? És íme 1800 év előtt megkötöztek és kivégeztek Jeruzsálem kapui előtt egy embert, és ennek az embernek szeretetéért lobogva lángol a mai napig milliók és milliók szíve, mégpedig a legnagyobb és legnemesebb szívek. Én csak császár, én csak hadvezér voltam. Ez az ember, a názáreti Jézus, Isten volt. Ó igen, názáreti Ács, az ag Napóleon hiszi a te istenségedet. Istenünk, add, hogy egyházat hirdesse és hordozza a szentséget titkát az emberek között, és vezesse el a világot szeretetet teljességére.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.